Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, hálaadással, magasztalással és dicsérettel. Köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében összejöhettünk itt a mai napon, Ságváron. Hálát adunk neked, Úr Jézus, a dicsőséges megváltásért, annak a gyümölcseiért, és elsőként a szent vér áldozatotat köszönjük meg, ami által mi igazzátétettünk, ami által van a mi menetelünk az atyához, az üdvösség birtokában. És köszönjük a hatalom királyi székét, ahol vele együtt ülhetünk, és uralkodhatunk a talpunk alá helyezett ellenség felett az Úr Jézus Krisztus szent nevében, mert erre a névre mindenkinek térdet kell hajtani a mennyben, a földön és a föld alatt. Felöltjük mindannyiunkra az üdvösség sisakját, hogy a lüktető szent vér megvédje az elmét és tisztán tartsa a gondolatokat. És ezt vonatkoztatjuk a hozzátartozókra, a szeretteitekre is a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te igédet, a világosságot. Köszönjük, hogy a világosságunk napról napra növekszik, és a hitünk is erősödik a bibliai ismeret által. Köszönjük, Atyám, hogy megismerhetjük a hit titkát, és ezt alkalmazhatjuk az életünkben. Köszönjük a békességet, a szeretetet, az örömöt, a Te tulajdonságaidat, ami a szívünkbe plantálódott, és ezt építve növekszik, és kiárad a környezetünkre. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük a Szent Szellem mozdulásait. Köszönjük a Szent Szellem olaját, amely könnyebbséget hoz az életünkre, a munkánkra, a szolgálatunkra, és az ügyeinkre, a dolgainkra. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat a következő üzenettel. Tiéd a hit titka. Halleluja! Szeretettel ölelünk és köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. Tegnap Pesten voltunk, lehet, hogy láthatok is bennünket. Egy nagyon erőteljes alkalom volt. A dicséretek régi dicséretek voltak, valakinek új. Ez körülbelül 2000-ből való benni hind dicséretek. Többsége benni hind dicséret volt. És még mindig keneteljesek. Mindjárt fogunk igét olvasni. Azt mutatta az Úr, hogy elindult egy hullám, amit úgy tudok talán megfogalmazni, hogy őszinteség hullám, ami végül is bizonságban nyilvánul meg, hogy ki, mikor, miből szabadult meg. És ehhez két igét fogunk felolvasni. Pásztor testvérem hívta fel a figyelmemet az Ézsaiás 18:5-re, ami arról szól, hogy a szüret előtt, az aratás előtt Isten metszést végez, és a metszéssel tisztít. Aki ismeri a szőlőművelésnek a csinyát, binyát, az tudja, hogy a nyár közepén van a tetejezés, meg a hajtásválogatás, a kacsok oldalhajtások eltávolítása. Tehát ha erre gondoltok, akkor könnyebb ezt értelmezni. Ézsaiás 18:5.
Mert még aratás előtt, ha a virágzás véget ér, és a virág érő fürtélészen, levágja a vesszőket metszőkésekkel, és a kacsokat eltávolítja és lemetszi.
És olvassuk el a János 15:2-t, hasonló hangzású ige. És ha most jól visszagondolok, és ha jól számolok, akkor itt a gyülekezetben is volt 4 olyan bizonyság már, ami az őszinteségről szólt, hogy ez történt, de az Úr kegyelméből a tisztállátás segítségével megláttam a különbséget a helytelen és a helyes között, és ugye a helyes utat választottam. János 15:2.
Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
Amen. Tehát az Úr Jézus azokat az ágakat, amelyek nem teremnek gyümölcsöt, amelyek vadhajtások, azokat abból a célból lemetszi, hogy több erőforrás álljon rendelkezésre a gyümölcsöknek, hogy azok szebbek legyenek, ízesebbek legyenek. És úgy gondolom, úgy látom, hogy ez a folyamat, ahogy elkezdődött, és igazából visszatekintve a húsvétra, a húsvéti ima konferenciára, ez halad előre, és úgy gondolom, hogy ez nem áll meg. A múlt héten nem tudom, hogy miért szóltam arról, hogy a gyülekezetnek van egy feje. És a hét közben kaptam meg a megértést arról, hogy erről igenis kellett szólni. Igazából a pásztor testvéreket is segíti ez a következő pár gondolat. A gyülekezeti rendtartás. Isten a fejtől kéri számon, hogy mi történik a hozzátartozó területen. A családban a fejtől kéri számon, hogy mi történik a családban. Egy cégnél a vezetőtől, az igazgatótól kéri számon. A gyülekezetben pedig a pásztortól kéri számon, hogy mi történik a gyülekezetben. Ez inkább útmutatás legyen, és ne dorgálásnak tűnjön, és minden bizonnyal másoknak is segít ez, akik hallgatják az interneten. Tehát mindennek megvan a rendje. Isteni rendje van a gyülekezetben is, hogy dicséret, tanítás, gyógyítósor, és a legvégén pedig jöhetnek a bizonyságok, a kijelentések, kérdések. Tehát mindennek megvan a rendje, mert különben, hogyha nem a megfelelő isteni rendet gyakoroljuk, akkor a szentek meg lesznek lopva az üzenettől, a kijelentéstől. Jézus ugyanis azt mondja, hogy kérem a figyelmeteket, amikor a pásztor beszél. A gyeplő a pásztor kezében van, hogy irányítsa az alkalomnak a menetét, mert az nagyon helytelen, vagy Istennek nem tetsző, amikor nyúl viszi a puskát. És a prédikától 3 hétben pedig világosan le van írva, hogy ideje van a szólásnak, és ideje van a hallgatásnak. Amikor a dicséret folyik, akkor dicsérni kell, amikor a tanítás folyik, akkor a tanítást kell hallgatni, mert ez az isteni rend. Aki emlékszik még a szolgálatára, az igen határozottan és keményen oda szokott szólni, akik beszélgetnek az alkalom alatt, vagy duruzsolnak, hogy ültetés lesz. Tehát Jézus kéri a figyelmeteket, mert különben a figyelem elterelés meglop az üzenettől. Márpedig azért állított Isten pásztorokat a gyülekezet élére, hogy rajtuk keresztül, mint szócsövön keresztül szóljon a nyájhoz. Még annyit szeretnék elmondani, hát ha nem mindenki tudja, hogy az egyházunkban minden szolgáló önkéntes. Tehát nem fizetésért dolgozik. Ez egy bizonyos szabadságot ad a pásztoroknak, nem csak a pásztoroknak, hanem bármilyen elhívást töltenek be. Kenneth Hagin egyszer úgy nyilatkozott, hogy amikor a presbitérium fizetést akart neki megítélni, azt mondta, hogy nem, ő marad a bibliai vonalon levő tizednél, illetve a perseinél, mert akkor kell gyakorolni a hitét az anyagiakban. Ha valaki fizetést kap, akkor nem kell gyakorolni, mert úgyis minden hónapban megkapja azt az összeget. És tegnap is beszélgettünk erről, hogy bizony, ahol fizetést kapnak, ott kötve vannak, nem csinálhatnak szabadon dolgokat, mert kötve van a lakáshoz, az autóhoz, a fizetéshez, és amit előírnak a számára, azt kell tennie. Valamikor tanultunk arról, hogy volt egy angol szolgáló, aki ment Indiába, és Angliából kapta ugye az anyagi támogatást. De akik támogatták, azok nem hittek a nyelvek imájában. Emlékeztek erre a történetre? De ő nem az embereknek akart tetszeni, hanem Istennek. És azt mondta, hogy nem tehetem meg azt, hogy ne tanítsak a nyelvek imájáról, és ne gyakoroljuk. És erre bejelentette, hogy ő igenis az igei útvonalat kívánja követni. Erre ugye az anyagi forrás megszakadt, és úgy nézett ki, hogy ő a felesége, a gyermeke éhen fog halni. Így tűnt első pillanatban. De amikor évvégén összeszámolták a bevételeiket, az adományokat, évvégére több jött össze, mint korábban a támogatóktól. Tehát függetlenítette magát minden kötéstől. És azért mondtam, hogy egy bizonyos szabadsága van ennek, hogy nem fizetésért dolgoznak az elhívott szolgálók. Magjaituk pedig áldottak, azt ne felejtsétek el. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta az ajándékokat. Valamilyen tehertől lesz szabadulás, tehát ilyen lelki teher, igen. Lábszárban van gyógyulás, főképp a csontban. Nyakban ez valami izomjellegű dolog oldalt. És mondhatom, hogy az egész fogazat, vagy az egész állkapocs területén munkálkodik az Úr. És bizonyára lesz még több is. Folytatjuk a kegyelem bőséges sorozatunkat. A 17. rész következik. A nagy hit titka. Lesz a szeretetről is jövő héten. Mert itt már valaki hiányolta, hogy szeretetről is kellene szólni, de folytatólagos anyagbázis benne van. És meg fogjuk tudni, hogy mit jelent az ige, hogy ismerjétek meg Isten szeretetének a szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát. Első pontunk, higgy a kegyelemben. A következő ige, az nincs benne a tanítás részben, azt az Úr adta hozzá, amit a múlt héten is említettem, hogy a hit titkáról van egy ige a Bibliában. Az 1 Timóteus 3-as fejezetben a 8-as, 9-es verset olvassuk el.
Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, ne kétfelé beszélők, ne sok borívásba merülők, ne haszonlesők, hanem olyanok, akiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
Amen. A diakónus az gyakorlatilag segítő. segítő szolgálat a pásztor mellett. Ne legyen a diakonus kétszínű, és egy csomó felsorolás van, de a legvég a lényeg most a mai tanításhoz kapcsolva, hogy a hit titkáról beszél az ige. És nem sok helyen olvasni a hit titkáról. Az egyszerű fordítás ezt a következőképpen adja vissza. Hűséggel ragaszkodjanak a hit titkához. És ma megvizsgáljuk, hogy mi a hit titka. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a Bibliában mindössze két emberről jegyezték fel, hogy nagy hitük volt. Mindössze két ember. Az első a római százados. Ezt elolvassuk a Máté 8-ban, 5-től 10-ig. Ugye tudjuk, hogy a római százados szolgája gutaütöttként otthon kínokban szenvedett.
Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén őt. És ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondanéki Jézus, elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitélek, és mondom egyiknek, eredj el, és elmegy, és a másiknak, jössz te, és eljön, és az én szolgámnak, tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek, bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.
Amen. Ahogy a római százados jött a kérésével, Jézus azonnal indult volna meggyógyítani az ő szolgáját, de a százados elegendőnek tartotta azt, hogy Jézus szóljon. Szólja a hit szavát. Ez a százados katonai vezető volt, és ennél fogva ismerte az alávetettségnek a hatalmát. Tehát tudta, hogy aki magasabb rangban van, az alatta levők kötelesek, hogy engedelmeskedjenek neki. Jézus elcsodálkozott azon, hogy milyen nagy hite volt ennek a századosnak. Római volt. Tehát nem egy vallásos zsidóról beszélünk. Mert azt mondta, hogy még Izrael házában sincs, azaz a vallásos zsidók között sincs ilyen nagy hit, mint amit te képviselsz. Hogy elég, hogy szóljak, és meg fog gyógyulni az ő szolgája. Jézus megkérdezte Joseph Prince-t, hogy ennek a századosnak miért volt nagy hite? Hát úgy gondolkodott Joseph Prince, hogy századosként hatalommal felruházott ember volt, és így értette Jézus hatalmát is. Hogy Jézus egy magasabb szinten van, és akik alá tartoznak, illetve a sötétség erői kötelesek engedelmeskedjenek neki. Aztán Jézus a szír főníciai nőre célzott, hogy mitől volt neki nagy hite, annak ellenére, hogy ő nem volt katona. Tehát nem ismerte ezt az alávetettséget. A szír főníciai azt jelenti, hogy szír fennhatóság alá tartozó, de Főníciában született ember. Tehát megkérdezte Jézus, hogy ő nem volt katona, ez a nő. Akkor mitől lehetett ez, hogy neki is nagy hite volt? Tehát a második eset, amire Jézus céloz, hogy nagy hite volt, ez a bizonyos kananeus vagy kánaánbeli asszony, amit elolvasunk a Máté 15-ben, 22-től 28-ig. Nagyon érdekes dolog fog ebből kisülni, és világosságot fogunk nyerni ebből.
És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiállt néki. Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felelt néki, és az ő tanítványai hozzám menvén kérik vala őt, mondván, bocsásd el őt, mert utánunk kiállt. Ő pedig felelvén mondta, nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborula előtte, mondván, Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus mondanéki, ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyul az ő leánya attól a pillanattól fogva.
Amen. Jött ez a Kánaánbeli asszony, és azt kérte Jézustól, hogy üzze ki a leányából azt a démont, amely ugye fogva tartja, illetve betegséget okoz nála. Jézus mit felelt? Hogy nem jó a fiak kenyerét az ebeknek adni. Ez is eléggé találós kérdésnek tűnik. Otthon elolvashatjátok ugyanezt a történetet a Márk 7-esben, 25-től 30-ig, és nagyobb világosságot fogtok kapni belőle. Ez a mondat, hogy nem jó a fiak kenyerét az ebeknek adni, a másik leírásban, a Márkban Jézus úgy mondja, hogy először a fiak elegítessenek meg, azaz Jézus elsősorban a zsidók felé való szolgálatra jött. De ez az asszony nem volt zsidó. Ennek ellenére ez az asszony nem adta fel. És Jézus mit mondott neki? Hogy nagy a te hited. És a lánya meggyógyult. Jézus tovább folytatta a beszélgetést József princcel. Ha a századosnak azért volt nagy hite, mert értette a hatalmát, akkor mi van ezzel a házi asszonnyal, aki nem volt katona? Az honnan meríti ezt a hatalmat? Jézus tovább folytatta. Keresd meg a közös nevezőt a két ember között, és fel fogod fedezni a titkot a nagy hithez. Joseph Prince próbált ugye elme szintjén gondolkodni és a közös nevező keresni. Hát annyit tudott megállapítani, hogy az egyik férfi volt, a másik nő, az egyik katona volt, a másik háziasszony. Ez mindig az. De odáig jutott, hogy Uram, légy a segítségemre, és megkérdezte az Urat, hogy mi itt a megoldás. Az Úr a következőt válaszolta. Ebben a két emberben a következő a közös. Mindkettő pogány. Egyik római, a másik pedig egy kánaánbeli asszony. Tehát egyikük sem volt a törvény alatt, és ezért nem tették magukat alkalmatlanná az áldásoknak az átvételére. Nem voltak kárhoztatás alatt. És így tudott nagy hitük lenni. És így tudtak Jézustól elfogadni. Jelen esetben mindkettő a gyógyulást. De nem is a saját személyükre, hanem hozzátartozójára, illetve a szolgájára. Ez egy hatalommal teljes kijelentés, hogy nem voltak a törvény alatt. Tehát megállapíthatjuk azt is, amit korábban, hogy a törvény tényleg a hit ellen van. A törvény tényleg a hitnek az ellentéte. A kárhoztatás ugyanis megöli a hitet. Ezt már többször hallottátok. A Galata 2.16-ot olvassuk el.
Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.
Amen. Tehát a törvény nem hitből van, hanem cselekedetekből. És olvassuk el a Róma 4.14-et.
Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret.
Amen. Tehát lehetetlen dolog az, hogy akinek a törvényt adják, attól hitet várjanak. Mert a törvény nem fog hitet szülni. A törvény jogosulatlanná teszi az embert, hogy áldást tudjon elfogadni Istentől. Csak a kegyelemben való hit az, ami alkalmassá teszi az embert, továbbá felgerjeszti a hitét, hogy az Úrtól elfogadjon bármit is. Tehát ilyen fontos, ilyen jelentősége bír a kegyelem. Ezt mondjuk el együtt megvallásképpen. Csak a kegyelemben való hit,
csak a kegyelemben való hit
tesz engem alkalmassá,
tesz engem alkalmassá,
és gerjeszti fel a hitemet,
és gerjeszti fel a hitemet,
hogy elfogadjak bármit is,
hogy elfogadjak bármit is
az Úr Jézustól. Amen. Tehát ez a titka annak, hogy nagy hited legyen bármilyen helyzetben és bármilyen területen. Szükséges, hogy megvizsgáljuk, hogy ez a kijelentés benne van az írásokban. Tehát ha időd van, akkor vedd elő a Bibliát és vizsgálódjál. Nem csak ebben a helyzetben, hanem többször halljátok a pásztoroktól, hogy nézz utána annak, amit prédikáltak, hogy valóban benne van a Bibliában. Amikor az Úr szól, akkor az ő szava mindig a Biblián alapul. És az igével összhangban van. Ezt tudni kell. A második pontunk. A lakozó hit. Ahogy kegyelem alá kerülsz, és megszabadulsz a törvény cselekedetétől, valamint a kárhoztatástól, automatikusan fog jönni a hit, és automatikusan hitben fogsz járni. Tehát ahhoz, hogy hitben járjunk, kegyelem alá kell kerülni, megszabadulni a törvény cselekedeteitől, megszabadulni a kárhoztatástól. Ennek következtében nem fogsz azon gondolkodni, hogy van-e elég hited. Nem fogsz gondolkozni ezen, hanem látni fogod Jézus kegyelmét, és ennek következtében a hited belül fel fog szökkenni. Mind azt, amit Istentől kapsz, az hit és kegyelem által jön hozzád. Hitben járni egyszerű. A megharcolni a hit szép harcát pedig azt jelenti, hogy annak a kimenetele győzelem. Hit által vagyunk megáldva, hit által vagyunk megigazítva, hit által vagyunk meggyógyítva, és sorolhatjuk tovább. A keresztény élet nem más, mint a kegyelemben való hit élete. Minél többet veszel a kegyelemből, annál több hit tör fel benned. A hitünket Isten szeretetébe kell vetnünk, továbbá Isten kegyelmébe. Galata 5-6 írja, hogy a hit szeretet által munkálkodik. Tehát a hitnek az üzemanyaga, a hitnek a mozgató rugója az isteni fajta agapé szeretet. A hit nem egy próbálkozást jelent. Vannak keresztények, amikor azt mondják, hogy na most ezt megpróbálom. Imádkozok, és megpróbálom a hitemmel ezt valóságba hozni. Az a baj a próbálkozással, hogy a próbálkozáshoz kételkedés párosul. Tehát a hit nem egy próba, hanem egy cselekedet. A hit azt jelenti, hogy a szellem birodalmából előhozod azt, ami már ott megfogant, a hited és az imád által. És mikor történik meg ez a foganás? Mikor fogan meg a két dolog? Amikor a hit imája elhangzott. Pont. Ha azt hitben mondta el a hívő, akkor az megfogant. Onnantól csak át kell szólítani a láthatóba. Isten igazsága vagy Krisztusban, mondja a Biblia. Ez megvallás nélkül is egy tény. És ugyanez igaz a gyógyulásra, a bővölködésre, mert írja az 1 Péter 2.24, illetve írja a 2 Korintus 8.9. Ha fel akarjátok írni, 1 Péter 2.24 meg a 2 Korintus 8.9. Tehát amit a Biblia ír, az tény. De amikor a Bibliában leírt tényeket megvallod, akkor annak sokkal jobban a tudatába kerülsz. Tehát a megvallásnak van egy haszna, hogy valósággá válik az életedben az, amit hittel kimondasz. Harmadik pontunk, a Jézus vérében való hit. A világi emberektől gyakran hallani azt, hogy hát én magamban hiszek. De az önmagunkban való hit az nem sokat segít, és nem sokat használ. Amikor viszont elhiszed azt, hogy Jézus vére az, ami téged megtart, Isten azt a szent vérben való hitnek tekinti. Tehát úgy tekint rád, hogy te hiszel a szent vérnek az erejében. A szent vér az, ami a szabadításodat eredményezi, ami megvéd, de ez mind múlt időben van, mert ez mind már megtörtént a kereszten. A 2 Mózes 12-ben olvasunk két verset, a 22-es és 23-as verset. Itt az a történet van, amikor Izrael népe felkiáltott Istenhez, amikor egyiptomi fogságban volt, és Isten a választott nép segítségére siet, és hogy elengedje a fáraó Izrael népét, csapásokat küld Egyiptomra. Azt is látnunk el, hogy nem a 9 csapás szabadította ki Izrael népét Egyiptomból. Ugyanis a csapások után a fáraó szíve továbbra is ugyanolyan kemény volt, mint előtte. Amikor Isten elrendeli az utolsó csapást, hogy az első szülöttek azon az éjszakán ugye meghalnak, de Izrael népének Isten kedvezett, és itt jött be a bárány vére, mint előkép.
És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintjétek meg a szemöldökfát és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van. Ti közületek pedig senki sem menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Mikor által megy az Úr, hogy megveri az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.
Amen. Amen. Isten, miután látta, hogy a fáraó szíve nem lágyul meg, kijátszotta az utolsó ütőkártyáját, és ez a bárány vére volt. Tudnotok kell azt, hogy az ördögnek nincs ellenszere, nincs védő felszerelése a vér ellen. Ezt jól írjátok fel a szívetek táblájára. Az izraeliták közül az elsőszülöttek nem azért voltak védettek, mert mondjuk jók voltak, és nem azért voltak védettek, mert ők Izrael nemzetségéhez tartoztak. A bárány vére miatt élveztek védelmet. Hogyha nem kenték volna fel a vért az ajtófélfára, akkor az első szülöttek közülük is meghalnak. Azt is látni kell, hogy Isten mit nem mondott. Isten nem azt mondta, hogy ha meglátom a jó családneveteket, a csodálatos címeteket, és az izraelita nemzetségeket, akkor oltalmat nyertek. Nem ezt mondta. A védettségük a bárány vérén alapult egyedül. Ugyanis, ha figyelitek még egyszer ezt az igét, a 23-ast, azt mondja, hogy ha meglátja a sötétség angyala az ajtófélfán a vért, akkor oda nem megy be. És nem azt mondja az ige, hogy ha meglátja a vérben való hitüket, akkor nem történik meg a csapás. Tehát a bárány vére, mint előkép jelenik itt meg, és a János 1.29-ben miről beszél a bárány vére? Krisztus vér áldozatáról beszél. Arról beszél, hogy ő az igaz bárány, aki elveszi a világ bűneit.
Másnap láttá János Jézust hozzá menni, és mondta, ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit.
Amen. Amen. Isten ebben az esetben sem a jó viselkedésünkre, a törvény betartására, a különböző címeinkre, vagy a keresztény származásunkra van tekintettel, hogy megáldjon, és megvédjen. Isten egyedül Jézus vérét tekinti, ami a kereszten kiontatott, és amit mi elfogadtunk, mint bevégzett munkát az újjászületésünk pillanatában. Amikor befogadta Jézust, onnantól kezdve az ő vére tökéletesen befed téged. Vegyünk két példát. Két zsidó családot, akik azon az éjszakán ott voltak Egyiptomban. Az első családban megszólal a elsőszülött gyermek, hogy apuci, felkented a vért az ajtófélfára? Igen, fiam, úgy, ahogy Mózes utasította, megtettem, és reménykedem, és talán van elég hitem ebben a vérben. És megkérdezi a gyermek, hogy apuci, van elég hited? Vávonogatva apuci azt mondja, hogy hát nem is tudom. Aztán éjszaka, hogy a sötétség alangyala végigmegy Egyiptom földjén, az elsőszülöttek sorba haláloznak el, hallatszik a jajveszékelés a sötétben, és apuci és a fia remegve ölelik át egymást a sötétségben. Másik családban, ugyanezen az éjszakán az apa és a fia dicséretet énekel, imádják Istent. És az apa a fiára mosolyogva azt mondja, hogy megtettük, amit meg kell tennünk, fent van a vér a ajtófélfán, többi Isten dolga, ő meg fog védeni, és nem kell félnünk. Ők is hallják a jajveszékelést, de folytatják az éneklést. Most jön a kérdés. Melyik család nyert oltalmat a kettő közül? Mindkettő. Mindkettő oltalmat nyert, mert a halál angyala látta a vért az ajtón, és elhaladt előtte. Az első család feleslegesen rettegett. A második család sem a vérben való hitük és a dicséret által menekültek meg, egyedül az ajtóra felkent vér mentette meg őket is. Mivel hittek a vér védelmében, nyugodalomban voltak. Tehát ez a kettő közötti különbség, hogy az egyik félt, a másik még nyugalomban volt. Tehát egyedül a vér mentette meg őket. Amikor hiszed, hogy a vér az, ami megment téged, Isten a vérben való hitként látja ezt. Mégis nem a vérben való hit ment meg, hanem egyedül a vér. És itt utaltam a 22-es versre, hogy a sötétség angyala elment az ajtó előtt, és nem azt látta, hogy van hitük a vérben, hanem egyszerűen látta a felkent vért az ajtó szárfára, meg a szemöldök fára. Ne gondolkodj azon, hogy van-e elég hited. Csak hidd, hogy Jézus vére az, ami megment, ami megszabadít, ami megáld. Kizárólag az ő vére ment meg. És nem a vér és a cselekedetek, és nem a vér és a 10 parancsolat. Legyen élő kijelentésed Jézusról, és legyen élő kijelentésed az áldozatról a kereszten, és látni fogod az irántad való kegyelmet, és látni fogod Isten irántad való szeretetét. És jövő héten megvizsgáljuk, hogy mit jelent az, hogy Isten szeretetének a mélysége, szélessége, hosszúsága, magassága, ez igazából a kereszt méreteire utal. Isten nem csak a fiát adta oda, hanem vele együtt mindent odaadott nekünk. Ezt se felejtsétek el. És amikor te látod Isten kegyelmét, ő látni fogja a te hitedet. Jézus kegyelmét látva, a hited automatikusan fog emelkedni, győzelemben járhatsz, minden területen. A kegyelem tudat gyakorlatilag egy bibliai ismeret, és tudjuk, hogy a hitünk mércéje a bibliai ismerettel növekszik. Tehát a vérben való hit és a Szentvérnek az alkalmazása. Ez nagyon fontos dolog. Tegnap esten is elsőként elimádkoztuk a Szentvér imáját, és előjárónkon keresztül is azt mondta az Úr, hogy naponta legalább háromszor vedd elő a vért, a szent vért és imádkozd. Nem biztos, hogy lesz időd az egészet, azt a 4 oldalt elimádkozni, de azt lehet röviden is, hogy kiárasztom a szent vért a szetteim felett, kiárasztom a szent olajat a szeletteim felett, hogy az ellenségtől oltalmat nyerjen, illetve az olaj által az ellenség kezéből kicsusszon a hozzátartozom. De lehet, hogy óránként kell tenned. A Szent Szellem azt meg fogja mutatni. Halleluja. Tehát még egyszer szeretnék rávilágítani arra, hogy alkalmazd a szent vért, akkor is, hogyha úgy érzed, hogy nincs benne nagy hited. Hogyha nincs benne elég nagy hited még. Alkalmazd. Vedd a szent vért, és hintsd meg a helyzetedet, az adott személyeket, és muszáj változni a dolgoknak. Muszáj változni. Attól se riadj vissza, hogyha egy pillanatra visszabillen, visszafordul valami, továbbra is használd a szent vért. A mai pesti összefoglaló a hűség jutalmáról lesz, és ebben is fogtok kapni fontos dolgokat. Most pedig összegyűjtjük az ima kéréseket. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk elé imádsággal, egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal járulunk a szent színed elé. Köszönjük, atyám, az imáink meghallgatását, megválaszolását, mert ezeket Jézus nevében hozzuk eléd, és tudjuk, hogy ez kedves előtted. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy az imáinkat megszépíted, és így viszed az oltárra. Köszönjük, Uram, hogy az igéből megtudhatjuk azt is, hogy a mi imánk arany alma az antálcán. Így tekintesz rá, Uram. Köszönjük, Uram, a gyülekezet növekedését, nem csak a ságváriét, hanem a környékbeliékét is a Jézus nevében. Növekedés szólunk létszámban, növekedés szólunk a szellemi tudásban, a szellemiességben. Kijelentés, bölcsesség és tisztálatás szellemét árasztjuk ki mindenki felett a Jézus nevében. Megáldjuk Jézus nevében a ságvár és a szomszédos települések lakóit, vezetőit a Jézus nevében, és ezzel természetfeletti erőt szabadítunk el felettük, és köszönjük, hogy ez változást fog előhozni az ő életükben. Hálát adunk, atyám, a szombati elsői pesti útért és ima konferenciáért. Tiszta utat, balesetmentes közlekedést és szent időzítést, valamint áldott üzenetet szólunk a Jézus nevében. És köszönjük, atyám, hogy minden akadály előtt meg tudunk állni közésmentesen, és akik felénk közelednek, azok is ütközésmentesen meg tudnak állni előttünk a Jézus nevében. Ezt minden utunkra kihirdetjük. A 15-i evangelizációs sétát is eléd hozzuk, atyám, és köszönjük, hogy szervezed a legtökéletesebben. Megáldjuk ezt a munkát, kirendeljük a szolgáló angyalokat, hogy hozzák elő a helyi lakosokat az evangelizációs munkát végzők elé. A szent időzítésben hozzák elő a Jézus nevében. Ságváron, Somban, Nyimben, és követeljük a sötétség erőitől, hogy elengedjék ezeket az embereket, akik még nincsenek Isten királyságába. Levágjuk a sötétség leplét a szemükről, hogy meglássák, atyám, egy dicsőségedet. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy hozzák őket elő a rejtek helyükről, és kérjük Szent Szellem, hogy olyan erővel vonzad őket, hogy ne tudjanak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellemet vonzásának, a szolgáló angyalok invitálásának a Jézus nevében. Követeljük az elveszettek üdvösségét, szabadulását, épülését, gyógyulását a Jézus nevében. És felettük is kiárasztjuk a kijelentés, bölcsesség és tiszta látás szellemét, és a menny erőforrásainak a munkálkodását az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. 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 Gyógyítósor következik, kézrátétellel imádkozunk, értetek, és kiárasztjuk a gyógyító erőt. Fogadjátok be a kenetet, mert a kenet az, ami megszabadít benneteket. Köszönjük, atyám, a te gyermeket, hálás szívét. Köszönjük a kegyelmedet, hogy növekszik felette, és szintről szintre fejebb emeli őt a Jézus nevében. Thank you. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét, szolgálatát, amit megerősítesz jelekkel és csodákkal a Jézus nevében. Áradj kenet! Köszönjük, Atyám, hogy a Te gyermeked szíve tele van hálaadással irántad, mert Te vagy az, aki a segítségét sietsz, amikor felkiált hozzád. Felemeli magasra a kezét, és ezzel elismeri ő, hogy Te hozod a győzelmet a számára, minden területen, minden helyzetben, a Jézus nevében. Köszönjük a Te gyermeked életét, szolgálatát, áldások teljességét szóljuk felette, és köszönjük, Atyám, a nyitott ajtókat, kapukat, szíveket és a növekedést a szolgálatában. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Köszönjük az ő szívét, ami szintén tele van hálaadással, és ez megnyitja a megkapuit a megoldásokra, a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a Te gyermeked életéért. Az 1 Péter 2:24-nek a valóságát valljuk meg az élete felett, a teste felett. Megparancsoljuk, test, hogy vesd le a hazug tüneteket, és öltözd magadra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, és abban járj, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked felett, a hálás szívet, és amit Te helyreállító és megtartó kegyelmedet a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy Te gyermeked életét, a szerettei életét, megáldjuk őket az áldások teljességével, és áldott a kezüknek minden munkája és minden magjuk a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeid életét. Köszönjük a hálaadó szívüket, amely megnyitja az áldások kapuját, és nyitva tartja azt. Köszönjük, Uram, a növekedő kegyelmedet az életük felett. Köszönjük, Uram, a nyitott szívet, a halló fület, a látó szemet, a szellemiséget és szomjúságot. Köszönjük, Uram, a szükségek betöltését, és az otthon egységét a Jézus nevében. Amen. 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 Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét, az odaszánt szívét, a hálaadó szívét. Köszönjük, Uram, a szolgálatban a növekedését, és a idejnek megsokasítását, amit a Te szolgálatra tud fordítani, feljebb, mint elképzelnénk a Jézus nevében, és minden szívének, minden kívánságának a betöltését. Drága mennyi Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a hittel hozott kelmékre, szövetekre, ruhadarabokra, amely az otthon maradottak életét képviseli. Hálát adunk, Atyám, hogy a kenet, ami kiárad ezekbe a szövetekbe a hitünk által, eljut az otthonokba, és a beteg testekhez érintve behatol a testbe, és kivezeti a tüneteket, a problémákat, az elváltozásokat, a fájdalmakat, és tökéletes helyreállítást hoz elő az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Mert a betegség minden formájának Jézus nevére engedelmeskedni kell. Elparancsoljuk mindenkitől a betegséget, a tüneteket, az elváltozásokat, és a helyére a szent egészséget szólítjuk be az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget a Jézus nevében. Amen. A 19. pesti tanítás címe a hűség jutalma. Ezt az anyagot, amikor fésültem, ezt könnyezve fésültem. És utána hallottam többetektől is, hogy ahogy hallgattátok, ez olyan könnyezős tanítás volt. Sírós tanítás volt. A hűség egy nemes jellemvonás, ami a Szent Szellem gyümölcse, amelyben lehet növekedni, és ez ragyogni fog az életünk felett. Legyünk hűek az Úrhoz, legyünk hűek az igéhez, legyünk hűek a szolgálathoz, amire Isten elhívott, és legyünk hűek a szeretteinkhez. A Biblia azt mondja, hogy ha a kicsihez hűek vagyunk, akkor nagyobb bizatik ránk. Ez azt jelenti, hogy ha a pénzen hűek vagyunk, mert ez a legkisebb, akkor fogja Isten ránk bízni az isteni kincset, a kenetet. És ez a nagyobb. A hűség Isten csodálatos égköve. Ez a szívbe van elrejtve, amit csak Isten lát. A cselekedetek mutatják meg, hogy a másik ember mennyire hűséges irántunk. A szellem képessége által élhetünk Istennek tetsző lelkiismerettel. A kegyelem tanítások során ugye többször felmerült ez a kérdés, hogy sokan azért nem mernek a kegyelemről tanítani, mert hát ha túl nagy szabadosságba fognak az emberek, de igazából amikor a kegyelem szabaddá tesz bennünket, és megismerjük Isten szeretetét, akkor igazából Istennek tetsző módon akarunk majd élni, mert annyira megragadja a szívünket Isten szeretete, hogy nem akarunk kihágni semmelyik irányba sem. Szívünket időnként meg kell vizsgálni, hogy hitetlenek vagyunk-e, vagy hithűek vagyunk-e. Kívánunk kell megismerni Isten hűségét, és erről a szívünkön fogunk adni egy bizonyságot, hogy Isten hűséges. Isten szívének nagyon rosszul esik az, amikor mi olykor hűtlenek vagyunk. De ő irgalmas, megbocsátó, és még a hazug Jákob felé is megmutatta a hűségét. Hűség egy másik meghatározása, az Úrral való együttjárásnak a gyümölcse. Nyugodtan bízhatsz Istenben, mert ő örökké hű, hű az igéhez, és hű hozzád. Isten hűségét semmi nem tudja hatástalanítani, az meg fog jelenni az életedben, hogyha te Istennel jársz. Isten hűsége az egekig ér, mondja a Biblia. Nagyon fontos dolog a Szent Szellem vezetése a hívő életében, ez pedig a közösség építése által működik. Tehát ha folytonosan közösségben vagyunk a Szent Szellemmel, és ezt tovább építjük. A Szent Szellem vezet abban is, hogy hogyan szeressük a házastársunkat. Hogyha mi együtt járunk Istennel, akkor ő egy örök hűséget pecsétel a szívünkre. A Szent Szellemnek 9 gyümölcse van, írja a Galata 5.22, és ez az újjászületéssel kerül a szívünkbe. Így Ószövetségben meg kellett parancsolni, hogy szeressék Istent. Az Új Szövetségben már ezt nem kell megparancsolni, hogy szeretetben járjunk, mert benne van a szívünkben az agapé szeretet. És a szeretetfa, ami növekszik bennünk, az csak is szeretet gyümölcsöt képes teremni. A hűségnek is meg kell mutatkozni a hívő életében, amit cselekedetekkel ékesíthet fel. Egy nagyon gyönyörű történet van ebben a tanításban a Rút hűségéről. Ezt érdemes akár alaposabban tanulmányozni. Ragaszkodott az anyósához, és a hűsége áldásokat hozott az életébe. A hűség manapság nagyon ritka, de egy olyan nagy kincs, amit munkálni kell a szívünkön. Az Úr adja a szívekre ezt a nagyfokú ragaszkodást. A hűség egyfajta kötelék, amit csak a halál választhat el, vagy az elragadtatás. A hűséges ragaszkodást Isten megáldja. A hűségnek vannak jutalmai, és a kegyelem sokasodik így az ember élete felett. Ez lehet oltalom, lehet ellátás, és bármi más. Isten szemmel tartja a szeretetünket, a hűségünket, és bőséggel kirendeli a jutalmat. Ha keressük az Úr oltalmát, ő újabb jutalmakat ad nekünk. Isten kegyelmei pedig egyre feljebb emelnek, úgy, ahogy Rutot is tették. Megvolt az ellátása, visszakapta a birtokát, a földjét, és egy nagyon gazdag ember vette feleségül. Ha hű vagy Istenhez, akkor csak úgy lehet az életedben, ahogy megvan írva a könyvben. Isten hűséget vár el tőlünk, hogy be tudja teljesíteni az ő ígéreteit. És a hűséggel el lehet jutni igen magas helyekre, mert Isten felemel. Halleluja! Még egy gondolat, ami ide kapcsolható, ahol történtek a családban, házasságban atrocitások. Mondhatni, hogy megtört a szeretet, megtört a hűség, megtört a boldogság. Isten képes ezt összeforrasztani ismét, és az összefort csontokról lehet venni a példát. Tehát a forradás helye sokkal erősebb, mint a csont másutt, tehát ha törik legközelebb a csont, akkor nem a forradásnál fog törni. És ebből lehet egy kijelentést venni, hogy amikor ismét összefor egy családi kapcsolat, akkor az sokkal erősebb lesz, mint valaha. Halleluja. Van még egy dicséret, ami nagyon a szívemben van, ezt még meghallgatjuk, mert időnk is van. Van-e bizonyságotok, kijelentésetek, kérdésetek?
Ezen a nagy vihar volt, és a Balatonban voltunk az unokákkal, meg a gyerekeimmel, és egy ugyan, hát szerintem fiatalabb, mint mindegy, egy hölgy az unokáival. És akkor a nagy hullám jött, és egy ilyen úszódeszkán volt, hogy az a víz alá ment, és a szemüveg a fején volt szemén. És mikor tilt a víz alól, ugye én térdeltem, mert úgy tudtam visszatartani magamat, hogy ne sodorjon el a szél. Mikor kijött, azzal jött ki, hogy a szemüvegem elment, és csak az az egy szemüvegem van. És mondtam, hogy akkor hol volt a szemüveg még a szemén is, mikor esett le, azt mondja, most itt levettem. Na mondom, akkor úgy menjünk, hogy tapingassunk ki a kezünkkel, nem kell lépkedni, mert nehogy rálépjük. De gondolatban voltam, hogy nehogy elsodorja a hullám, ugye nagyon hullámzott. És mindenki úgy megfordult, hogy hát most úgysem fog rá ez a szemüveg meg, mert hát most hol abban a nagy vízben. Annyit érkeztem a gondolatba, hogy atyám segíts, többet nem tudtam mondani, mert így, ahogy térdeltem, így mentem a kezemmel. És így, ahogy kinyitottam, így a szemüvegben volt, és ami itt van a fűre, az már be volt a homokba. Menve, én megfogtam szépen a szemüvege, de már a hölgy, a gyerekekkel indult ki fel, és kiavallok, hogy hölgyem, megfordulom, itt a szemüveg, de én még mindig féltettem, nem tudtam fölállni a hullámokat. És képzeljétek el, úgy jött a hölgy vissza, hogy azt hittem, hogy engem befugjon be a vízbe, olyan nagy örömmel, hogy már tényleg azt hittem, hogy lefugjon be a vízbe, és azt mondja, hogy megfogta a kezemet, így szorongatta, és azt mondta, hogy jaj, nagyon szépen köszönöm, Isten áldja meg, az Úr legyen magával. Tehát annyira mondta ezeket a dolgokat, hogy ártam is, én egy szót nem tudtam szólni, csak térdeltem is néztem így rá, hogy, és akkor megáll mellettem, és köszönöm, hogy ez az egy szemüvegem van. Azt mondja, még egy másik kéne, de 80 ezer forintba kerül, és annyi pénzem nincs, és azt mondja, olyan hálás vagyok őnek, azt mondja, jaj, hát olyan nagy segítség volt. Hát mondom, csak kitapogatom. Hát tényleg csak kitapogatom. De az a nagy öröm, ami volt azon a hölgyen is, hogy áldja meg az Isten, áldja meg az utat. Ilyen szavakat, hogy ritkán lehet hallani. És én nekem az, én azt mondtam, hogy nekem az a hét, az a nap, nekem az.
Földobta a napot.
Nagyon, nagyon. Az, hogy tudtam örömet szerezni, megtaláltam a szemüveget. Hát az kérdéses volt, hogy megvan a hullámokban, meg homok, meg minden.
Köszönjük az életeteket, köszönjük a figyelmeteket. Szeretünk benneteket!